A műsort támogatja a Biodry Románia, a nedves falak megmentője. Ha esik le a vakolat vagy salétromosak a falak, a Biodry a végleges megoldás. www.biodryromania.ro
Székelyföld hangja.
A világon mindig és mindenhol.
Csak internet legyen.
Marosvásárhelyi Rádió.ro.
A műsort támogatja a Matula Média Kft. Erdély egyetlen magyar nyelvű lapokat terjesztő vállalkozása. Rendelje meg kedvenc magyar újságját, olvasson, fejtsen keresztrejtvényt, élvezze a magyar szó erejét. Egy kattintásra a magyar szavak, egy kattintásra a világ. Magyarlapok.ro, ahol a szavak hazatalálnak.
Pénz beszél. Gazdasági magazin műsor a Marosvásárhelyi Rádióban.
Jó estét kívánok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a gazdasági magazin műsor minden kedves hallgatóját. Ma esti gazdasági magazin műsorunkban dr. Geréb Lászlóval, a Matula Média Kft. Ügyvezető igazgatójával, egyetemi docenssel a stratégia gondolkodás fontosságáról beszélgetünk. Átvesszük, hogy miért fontos a hosszú távú tervezés, mi a különbség a stratégiai és az operatív menedzsment között, és hogy miképpen kell jól stratégiázni. Ugyanakkor a Matula Média Kft. Példáján keresztül válaszokat kaphatunk arra, hogy miként lehet a gyakorlatban alkalmazni a stratégiai gondolkodás elvont fogalomtárát. Nagy szeretettel köszöntöm a műsor vendégeként dr. Geréb Lászlót, a Matula Média Kft. Ügyvezető igazgatóját, egyetemi docenst, és köszönöm szépen, hogy elvállalta a felkérésemet, és Székelyudvarhelyről személyesen elutazott a Marosvásár Rádió stúdiójába.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádiónak a hallgatóit.
És akkor nézzük, a stratégiai menedzsment oktat, a stratégiai menedzsmentet oktat ön több egyetemen, ugyanakkor stratégiai vezetője a saját cégének. Kérem, beszéljen egy keveset erről a fogalomról, hogy stratégia mit is jelent, mit is takar ez a szó egyáltalán.
Hát igen, a stratégiáról kellene majd kicsit beszéljünk. Ez egy olyan szó, amitől ugye az emberek elsőre úgy megijednek. Szoktuk mondani, hogy kirázza a hideg a szónak a hallatán is az embereket, amikor stratégiáról beszélnek, pedig az embernek az életé, az emberek életének része kellene legyen, a vállalatok életének pedig kötelező jellemzője kellene legyen a stratégia. És hogyha nagyon egyszerűen akarjuk megfogalmazni, talán egy kínai közmondás az, ami a legjobban leírja, ami azt mondja, hogy na akkor kezdj el kutatásna, amikor megszomjaztál. Azt hiszem, ebben benne van a stratégiának a lényege. Meg akarjuk egyszerűbben fogalmazni, ez a hosszú távon való gondolkodást, a hosszú távon való tervezést jelenti. Stratégiai gondolkodásnak vannak fontos elemei, azzal kezdjük, hogy hol vagyunk most, ez egy helyzetellemzés, következő lépés, hova szeretnénk eljutni, ez egy célmeghatározás, és maga a tulajdonképpen is stratégia az az, hogy hogyan szeretnénk ezt megvalósítani, vagyis a jelenlegi helyzetből eljutni abba a jövőbeli kívánatos állapotba, amit magunknak célként meghatároztunk. Azt szoktuk mondani, alapvetés az, hogy legyen egy tervünk, minden milyen, csak legyen egy jó tervünk. Erre talán egy jó példa Mérő Lászlónak az Érzelmek logikája című könyvből egy kis történet, ahol egy magyar kis katonai esetet mutat be, ahol hófőtt alpesi tájakon eltévedt egy kiküldött kis csapat a nagy hóesésben, és nem találtak vissza a táborba. Végül pár nap után csak visszajöttek, a katonák visszataláltak az alaptáborba, és kérdezte tőlük a hadnagy, hogy tudtak visszajönni, ők megmondták, hogy hát mikor már nem tudták, merre kell menni, találtak az egyik táskájukba egy kis térképet, és az alapján jöttek vissza. A hadnagy úgy csodálkozva nézte ezt a térképet, hisz a térkép nem az Alpok, hanem a Pireneusoknak volt a térképe. Ez is mutatja, hogy nem baj, hogyha nem pontos az a leírat, az a terv, ami alapján az életünket alakítsuk, de jó, hogyha van egy ilyen kis tervünk. Hogyha tovább megyünk így a stratégiai stratégia körbeírására talán Senecának a híres mondását mindenki ismeri, hogy semmilyen szél nem kedvez annak, aki nem tudja, milyen kikötőbe tart, hát fontos, hogy legyenek céljaink. De ha túlmegyünk ezen, még a Biblia is a célok által vezérelt életre bíztat. A filiszteusokhoz írt levélbe azt olvashatjuk, hogy felejtem mindent, ami mögöttem van, és nekifeszülök annak, ami előttem van, így futok a cél fele annak a hivatásnak a jutalmáért, amelyet Isten felülről adott Jézus Krisztusban. Ez a kis Biblia is idézet is azt mondja, hogy igaz, hogy a múltat tisztelni, a múltból tanulni kell, de foglalkozni a jövővel érdemes, a jövővel kellene minél többet dolgoznunk. Ebben mondjuk mi magyarok nagyon sokszor épp a fordítottját szoktuk csinálni, mi elég sokat tudunk a múltba révedve panaszkodni és írni, amikor valami nem sikerül, akkor visszamegyünk egész Mohácsig, meg Trianonig, meg mindenféle bánatot magunkra tudunk húzni, miközben a jövővel kellene foglalkozni, előre kellene nézni. A cél meghatározás az fontos, de azt szoktuk mondani, nem elég, hogy legyenek hosszú távú céljaink, mert a cél mögé egy rendszert is kellene építeni. A sikeres és a sikertelen embereknek is van célja. Amikor egy olimpiára elmennek a versenyzők, mindenkinek van célja, szeretne olimpiai aranyal a nyakába hazatérni. Mégis van, akinek sikerül, van, akinek nem sikerül ez. Tehát maga a cél az nem elég. Fontos, hogy a célok mögött rendszer is legyen, hogy rendszert építsünk, és ez a rendszer tulajdonképpen maga a stratégia. Ha hétköznapian próbáljuk megfogalmazni, akkor úgy mondanánk, hogy ha az a célunk, hogy a hálószobánkban rend legyen, azt gyorsan el tudjuk érni, hogy a szoba ragyogjon, hamar nekiállunk, kitakarítjuk, de ha azt akarjuk, hogy az hosszú távon is rend legyen a szobánkban, másnap már újból ne rendetlenségbe kell lefeküdjünk, akkor egy rendszer kell, hogy hogyan fogjuk hosszú távon fenntartani a szobánknak a tisztaságát. Ugyanez van a vállalati életben is, hogy vannak üzletek, amelyeket könnyű megkötni, vannak cégek, amelyeket könnyű alapítani, majd felépíteni, de nagyon nehéz utána ezt fenntartani és hosszú távon működtetni, hogyha nincs egy jó rendszerünk. A stratégia azt jelenti, legyen rendszer, ami a célba a megszabott célhoz el tud minket vinni. Utolsó gondolatként még így a stratégiához, hogy akár magánemberként is jó, hogyha van egy képünk, egy víziónk a jövőnkről, a jövőbeli életünkről. Persze ezt nem könnyű megtervezni, hogy hogyan fogjuk a saját életünket megélni, de aki a Carpe Diem szerint, az élj a mának szerint gondolat mentén éli az életét, az könnyen kerülhet rossz helyzetbe, hisz az élet az zajlik körülötte, és ha nem ő alakítja, hanem az élet dobálja az embereket, az embert jobbra-balra, abból bizarr rossz helyzetek is elő tudnak jönni.
Honnan származik ez a szó, hogy stratégia? Tud egy rövid történelmi áttekintést adni a stratégiai gondolkodásról?
Hát a stratégiának nagyon hosszú történelme van, én most nem szeretnék egy történelem órába belemenni, hisz ezt a történészek sokkal jobban ismerik, mint én jó magam gazdasági ember, de azért egy pár momentumot azért megragadnék. Hát legelőször is a stratégia szó az ógörög stratagéma szóból származik, ami hadicselt jelent, ami már mutatja is a magát, hogy a fogalom, a stratégia, mint fogalom a hadászatban jelenik meg, a háborúzásban jelenik meg először. Hát még mindig időszámításunk előtt vagyunk, hogyha a Sun Tzu-re gondolunk vissza, aki időszámításunk előtt az 500-as években írta meg a Háború művészete című híres művét, amelyben nagyon részletesen leírja, hogy hogyan kell egy háborút felépíteni, hogyan kell a csatákat összerakni, hogy azt meg lehessen nyerni. Ha ugrunk az időben, akkor Machiavelli az 1500-as években a híres művében, a fejedelemben elég sokat foglalkozik a hatalom megtartásának a technikájával. Ugye ő az, aki sokat ír a cél szentesíti az eszközt, vagy nem szentesíti az eszközt, ezt a filozófiai gondolatmenetet is ebbe a Fejedelem című munkájában viszi végig. Ugye ő egy olasz, pontosabban egy itáliai államelméleti személy volt. Közelítünk a modern korhoz, akkor már ez egy ismertebb nevek kerülnek fel, mint Karl von Clausewitz az 1800-as években. írta a stratégiáról. Ő egy porosz hadvezér, egy hadtudományi személy volt, aki úgy ír a stratégiáról, a stratégia az ütközetnek a háborús célja érdekében való alkalmazása. Tehát itt jelenik meg az, hogy a stratégia nem az, hogy megnyerjünk egy ütközetet, hanem magát a háborút kell megnyerni. Tehát amikor stratégiai gondolkozás, az egy hosszú távú gondolkozás, nem a csatát, hanem a háborút önmagába kell megnyerni. Ha ennek a stratégia szónak a magyar vonatkozását nézzük, akkor a hadi szótárban, az 1844-es hadi műszótárban jelenik meg először, hogy a stratégia az egyenlő a hadászattal, ezzel szemben a harcászat, az már a harci erőknek az ütközetben való alkalmazása, a hadászat az, hogy mielőtt kiérünk a harctérre, mit fogunk csinálni. Még egy nevet mondanék el, Bárci Oszkár, akit valószínűleg leginkább heraldikusként, címertanosként ismernek a hallgatók. Eredetileg katonai pályára készült, hadtudománnyal foglalkozott, és a hadügyi fejlesztések elmélete című könyvében elég mélyen foglalkozik a stratégiával. Ő úgy fogalmaz, hogy a stratégia az a tudomány, ami a hadvezetéssel, a hadsereg csatatérre való kiérkezése előtt foglalkozik. Tehát mielőtt kimennénk a csatatérrel, az előtt stratégiázunk. Mikor a csatatéren vagyunk, akkor az már harcászat. És hogyan kerül át ez a stratégiai gondolkodás a közgazdaságtomba? Hát ehhez már várni kell az 1943-as évig, amikor Peter Paretta, Princeton Egyetemnek a professzora, a Makers of Modern Strategy című munkájában kezdi el elemezni, hogy a II. Világháborúban milyen szerepet játszott az Amerikai Egyesült Államoknak a gazdaságába a háború és a gazdaság összefolyása, hogy ezt hogyan tudták ügyesen megszervezni. És ugyennek a folyadmánya majd a 45-ös Bretton Woods-i konferencia, Bretton Woods egyezmény, amely megalapozta igazából azt, hogy az Amerikai Egyesült Államok jelenleg a világ legerősebb gazdasági hatalma. Tehát a stratégia az a harcászatból, hadászatból indult, és eljutott oda, hogy a jelenlegi világban most már a legerősebb jelenléte az a gazdasági életben található fel, tehát leginkább ide köthető.
Beszélhetünk stratégiáról, de a vállalkozásokat működtetni is kell. Valójában mindkettő menedzsmentet jelent. Van különbség a stratégiai és az operatív menedzsment között?
Hát a menedzsment definíció szerűen négy alapfunkciót jelent: tervezés, szervezést, vezetést és ellenőrzést. A tervezés ez a céloknak a kijelölését jelenti, a szervezés a feladatoknak és az eszközöknek az emberekhez való kapcsolatát, rendelését, vagyis amikor az embereket bevisszük a cél megelérése érdekében a munka folyamatokba. A vezetés önmagában ez ösztönzés jelent, hogy próbáljuk az embereket rávenni valamire, befolyásolni, valamikor nem befolyásolni, nem kényszeríteni kell, hogy érjük el valahogy azt a célt, amit magunknak kitűztünk. Azt is mondhatnánk, hogy maga a vezetés, az az emberek inspirálása, inspirálni, egy jó vezető tud inspirálni. Inspiráláshoz ellenben szükség van egy aspirációra, egy célra, amit el lehet érni, tehát maga a vezetés, az emberek inspirálása, egy aspiráció, egy cél elérése érdekében. Tehát ha megnézzük ezeket a menedzsment funkciókat, akkor azt látjuk, hogy a menedzsment az tervezéssel kezdődik, tehát a legelső lépés az, hogy megtervezzük az, amit meg szeretnénk csinálni. Azonban itt már külön válik a stratégiai menedzsment és az operatív menedzsment. Stratégiai menedzsment tulajdonképpen a vállalat hosszú távú jövőjével foglalkozik, irányt mutat, segít a környezethez való alkalmazkodásban. Itt fejeződnek ki az alapítóknak az értékei, hogy mit szeretnének ők csinálni, mit akarnak ezzel a céggel elérni. Szoktuk mondani, a stratégiai munka az azt jelenti, hogy azon gondolkodok, hogy a cégemmel mi lesz 2 év múlva, nem az, hogy mi van most. Ezzel szemben az operatív menedzsment ez a napi működtetés jelenti, hogy a mindennapi problémákat hogyan tudjuk megoldani. Vagy megpróbáljuk nagyon gyorsan összehasonlítani az operatív és a stratégiai menedzsmentet, akkor azt mondjuk, hogy a stratégiai menedzsment az komplex tervezés, az operatív menedzsment ellenben csak ilyen rutinszerű napi döntéseket jelent a stratégia, a szervezet egészét áthatja, az egész céget. Ezzel szemben az operatív menedzsment az különböző területekre, ahol az operatív vezetőknek hatásköre van. Stratégiai menedzsment hosszú távú hatásokat generál, az operatív menedzsment rövid távon működik a stratégia menedzsment, a nyereségszerzési potenciált próbálj növelni, hogy hogy tudunk könnyebben nyereséghez jutni, nagyobb nyereséghez. Az operatív menedzsment az nyereséget termel, ott a végén a pénzt meg kell számolni. Stratégiai menedzsmentnél azt szoktuk mondani, hogy akkor jön be, mikor változtatni szeretnénk, tehát a változásra irányul. Ezzel szemben az operatív menedzsmentnek az a feladata, hogy fenntartsa a napi működtetést, tehát nem változtatni, hanem minél ezt a rutinszerű döntésekkel minél jobban gördülékenyebbé tenni a munkát. Szoktuk mondani, hogy a szép a magyar nyelv, hogy ugyanazzal a három szóval el lehet mondani a stratégia és az operatív menedzsmentet is. Ez a három szó pedig így hangzik, hogy a stratégiai menedzsment azt jelenti, hogy jó dolgot csinálni. Ezzel szemben az operatív menedzsment azt jelenti, hogy jól csinálni a dolgot. Tehát ugyanazt a három szót használjuk, csak más sorrendben. Stratégiai menedzsment kitalálni azt a jó dolgot, amit kell csinálni, az operatív menedzsment pedig jól megcsinálni azt a dolgot, amit kitalált a stratégia. Mind a kettő egyformán fontos.
Ez a menedzsmenti megosztás az önök cégénél hogyan működik? Megkérem, meséljen arról, miként sikerült ezt a gyakorlatban kivitelezni a Matula Media Kft-nél.
A stratégia és az operatív menedzsment két különböző gondolkodást igényel, így ritkán található meg ez mindkettő egy személyben. Hát ez a mi vállalkozásunknál is hasonló módon van, így két részre osztottuk a cégnek a vezetését. Egyrészt van egy stratégiai vezetés, másrészt van egy operatív vezetés. Hát kezdem a saját részemmel, én a stratégiai menedzsmentet viszem, a stratégiai részét viszem a vállalkozásoknak, mint a vállalkozásunknak, mint ügyvezető. Tehát nekem az a feladatom, hogy azon gondolkodjak, hogy a cégünk egy év, két, három év múlva hol lesz, mit fogunk csinálni, meg tudunk-e maradni. De a napi problémák ettől függetlenül jönnek. Tehát minden nap vannak feladatok. Ezt a feladatot az operatív igazgató viszi. A kolléganőmet Balogh Ingának hívják, aki ezt a napi ügyeket intézi. Ő ebbe fekete öves, tehát azt érzem, hogy ő nagyon ügyes abban, hogy a napi problémákat, amik beesnek, ezt meg tudja oldani. És azt is látjuk rajta, hogy ő ezt szereti, hogy ebbe úgy fürödözik, hogy nagyon ügyesen tudja ezeket megoldani, miközben ezek a napi problémák az én gondolkodásomtól kicsit távol lesnek. Ezért nagyon jó ki tudjuk egymást egészíteni. De ezt azt is szoktuk mondani, hogy egyik a másik nélkül nem megy, tehát mind a kettő egyformán fontos. Pont annyira fontos a cégnél a stratégiai menedzsment is, mint az operatív menedzsment. Egyik a másik nélkül nem működik. Ezek kéz a kézben működnek, ezért nagyon sokat kell egyeztetni, tehát valahogy össze kell hozni a stratégiai gondolkodást a napi operatív működéssel. A stratégiai gondolkodás adja meg az irányt, hogy a cég merre fejlődik, az operatív gondolkodás, az operatív megoldások pedig a stratégiai gondolkodás által mutatott irány mentén viszik végig a vállalkozást. Szoktuk mondani, hogy hiába van jó stratégia, ha nincs az kivitelezve. Én is nagyon sok cégnél, önkormányzatnál vettem részt stratégia alkotásban, nagyon sok helyen azt látom, hogy a stratégia fel van téve a pócról, porosodik, annak nincs értelme, annak van értelme annak a stratégiának, amelyet kivitelezik. Ezért nagyon fontos az operatív menedzsmentnek is a jelenlét egy cégen belül. Én ezért örülök, hogy kaptunk egy ilyen embert mi a vállalkozásnál, aki ezt nagyon ügyesen tudja csinálni. Így kéz a kézben így épül egymásra ez a két menedzsment típus.
A műsort támogatja a Matula Media Kft. Erdély egyetlen magyar nyelvű lapokat terjesztő vállalkozása. Rendelje meg kedvenc magyar újságját, olvasson, fejtsen keresztrejtvényt, élvezze a magyar szó erejét. Egy kattintásra a magyar szavak, egy kattintásra a világ. magyarlapok.ro, ahol a szavak hazatalálnak.
A műsor támogatója a Bob Pékség, igazi kézműves házi kenyér, amit minden falatban érzel. Bob, a hagyomány íze.
Ma esti meghívottam dr. Geréb László, a Matula Media Kft. Ügyvezető igazgatója, egyetemi docens, akivel a stratégiai gondolkodás fontosságáról beszélgetünk. Ön több szervezetnél is dolgozott már stratégiai munkában, stratégiai kidolgozásban és összeállításban. Hogyan indul ez a folyamat, és aztán mi lesz a vége, az eredménye?
Hát igen, most már lassan én is elmondhatom, hogy 25 éve dolgozok vagyok a munkamezein. Ebben az időszakban hát közel 100 szervezetben dolgoztam, különböző szervezetfejlesztési munkákban, ezek közül elég sok kép a stratégiázásról szólt. A stratégiától először mindenki megijed, de amikor elkezdjük sorra venni a lépéseket, hogy ez hogyan áll össze, hogyan épül fel, akkor az úgy mindenki megszereti, mert ad egy irányt, ad egy vonalat, hogy merre kell a vállalkozás, a szervezeten működjön. A stratégia alkotása igazából két irányból indulhat. Az első az, hogy ha van egy ötletünk, ha tudjuk, mit akarunk, akkor meghatározzuk a célt, és a cél után pedig a cél eléréséhez szükséges eszközöket. Tehát ez a klasszikus stratégiaépítés. Sajnos nem mindig ezzel találkozunk, van a másik stratégiai indító folyamat, amikor a bajt érezzük, és nincs ötletünk arra, hogy ezt a bajt hogyan lehet felszámolni, akkor igazából a problémát határozzuk meg, és majd megkeressük a problémának az okait, hogy ezt a problémát mi okozta, tehát ez a két stratégiai elindulási módszert tudjuk felsorolni. Hát ha nagyon leegyszerűsítjük magát a folyamatot, akkor a munka egy stratégiai elemzéssel kezdődik, amelyből megszületnek a különböző tervezési változatok, ezt követi stratégiai döntés, hogy melyik változatot választjuk a felvázolt stratégiai irányok közül, majd elindul a stratégia végrehajtása. Tehát nagyon egyszerűen ez így néz ki, persze ez azért több órás napos munka. Hát először a belső adottságokat szoktuk megvizsgálni, és a külső környezetnek a lehetőségeit, ebből áll össze az a mozgási tér, ahogy elképzelhetjük egy cégnek a jövőjét. Tehát a belső adottságok azt jelenti, hogy mibe vagyunk jók. Például a Matula Médiát, a saját kis cégünket nézzük, akkor nekünk a belső adottságunk, az erősségünk az az, hogy 650 viszont eladóval vagyunk szinte napi kapcsolatban. Tehát ez az az erősség, amit mi ki tudunk használni. Ezt nem tudjuk kihasználni, hogy van varrógépünk vagy betonkeverünk, mert az nincs. Ez a mi erősségünk, és amikor a stratégiát, a cég jövőjét próbáljuk elképzelni, akkor ez az az erősség, amelyre kell építsük mi a cégünknek a jövőjét. Amikor összeállt ez a kis mozgási tér, ahol az erősségből és a lehetőségből sikerült egy irányvonalat adnunk magunknak, akkor ebből felépítjük a missziót, víziót, megszabjuk a stratégiai célokat, mellé rendeljük az eszközöket, és az egészet lebontjuk projektekre. Tehát ez ilyen szépen hangzik, de ez azért fontos, hogy a végét is látjuk, ahogy ön is kérdezte, hogy ennek mi lesz a vége, mert egy-egy ilyen stratégiázós munka végén nagyon sokszor felteszik nekünk a kérdést a vállalat tulajdonosok, vezetők, hogy írtunk egy szép stratégiát, de hétfőn mit fogunk csinálni. Tehát fontos az, hogy a stratégiát le tudjuk bontani egészen projektekre, amely projektek összességében adják azt a stratégiai vonalat, ahol elérjük azt a célt, azt a víziót, amit megszabtunk. Ez a projekt, akkor beszélhetünk egy konkrétan összeállított projektről, ahol le vannak bontva feladatok felelősökre, költségvetés van mellé rendelve, és határidőket is szabunk meg. És tudjuk, hogy hétfőn melyik projekttel kezdjük, ki a felelős érte, mennyi pénze van rá, és milyen határidőre kell az a projekt elkészüljön. Fontos, hogy mi azt érezzük, hogy nagyon fontos az, hogy egy szervezeten belül legyen stratégiai gondolkodás, tehát ne az egyik napról a másikra éljünk, hanem tudjuk elképzelni a szervezetnek a jövőjét, legyen hosszú távú tervezés iránti igényes szervezeten belül, ezt azért ki kell provokálni, és utána fel kell építeni a cégen belül. Azért fontos, már nem az események vezetnek, és mi csak szaladunk az események után. Stratégiai gondolkodás azt jelenti, hogy nem az események vezetnek, hanem mi irányítjuk az eseményeket. Ez alapján a menedzsmentet másképp is fel lehet osztani, a vezetés másképp is fel lehet osztani, szoktuk mondani, hogy van stratégiai vezetés és tranzakciós vezetés. A stratégiai vezetés az, amikor meghatározunk egy víziót, és annak a megvalósítását tűzzük ki célul, annak mentén működünk. Tranzakciós menedzsment ellenben a napi ügyeket oldja meg, tehát az is fontos, hogy a napi ügyek meg legyenek oldva, de ez akkor működik, ha ez a kéz a kézbe együtt van, már korábban is beszéltünk róla.
Beszélt a misszióról, vízióról és az értékekről. Ezek az elvont fogalmak mit jelentenek bővebben kifejtve? Ugyanakkor hogyan vannak jelen az önök vállalkozásának mindennapjaiban?
Hát itt igazából el is értünk ezzel a három szóval a híres VMV-hez, vagyis a Vision Mission Value, érték, misszió, vízió 3-ashoz. Ezek olyan szavak, amiktől úgy kicsit idegenkedünk egy cégen belül, de amikor elkezdjük mélyen ellemezni ezeket, akkor rájövünk, hogy egy-két szó egy cégnek az egész életét meg tudja határozni ezek az értékek. Hát most csak mondjak pár ilyen szavat, amikor én is egy egyetemi központnak voltam a vezetője, amikor azt mondtuk, hogy diák létszám vagy minőség, ez két érték, egy olyan értékpár, amely valamelyik mellett le kell tegyük a voksunkat, hogyha a diák létszáma fontos, mert hát az alapján kapja az egyetem az állami támogatást, akkor a minőségen engedni kell. Ha minőséget minél nagyobbra húzzuk fel, azzal meg a diák létszám csökken, mert a diákok akkor kiesnek ezzel, meg nem kapjuk meg az állami támogatást, amiben az egyetemet működtetni. Tehát itt nagyon fontos megtalálni azt a kompromisszumot, hogy diák létszám is legyen, de minőség is. Vagy ha tudom, még egy elvontabb területre menjünk, hogy ha az egyházakat nézzük, akkor egy ilyen értékpár, hogy hívek, vagy hagyomány. Minél inkább a hagyományos miserendet követik az egyházak, annál nehezebben lehet a fiatalokat behúzni. Minél inkább lemondunk a hagyományra, annál több lesz a hívő. Ha nagyon a hagyományok mellett vagyunk, akkor a templomokban üres helyek lesznek. Erre adtak nagyon jó választ az egyházak, amikor bevezették az ifjúsági miséket is, ami kicsit a hagyománytól elrugaszkodott, az idősebb generáció furcsán nézte, hogy gitároznak az oltárnál, ellenben nagyon sok fiatalt meg tudtak így az egyházak szólítani. Vagy ilyen értékekről is beszélhetünk, hogy politikai semlegesség vagy sem, tehát egy cégnek van, akinek az érték, hogy politikailag semleges, egyik párt mellett se kötelezi el magát, meg vannak vállalatok, akik arra büszkék, hogy valamelyik politikai oldalnak a képviselő, hogy ők ott vannak, azt a pártot támogatják. Vagy a tisztességes adófizetés is egy érték, hogy mi adót fizetünk tisztességesen, legyen bármilyen nagy annak az adónak a mértéke. Tehát ezek azok az értékek, amelyek alapjaiban meghatároznak egy vállalkozást. Ha tovább lépünk az értékekről a vízióra, a vízió az egy hosszú távú célt fogalmaz meg, vagyis hogy hova akarunk eljutni a vállalkozásunk, erről már korábban is beszéltünk. Itt lehet szó pozícióról, hogy épp országos elsők, másodikok vagy a megyében a tizedik legjobb cég akarunk lenni. Lehet szó portfólióról, hogy hány típusú területen akarunk jelen lenni, hány típusú terméket akarunk forgalmazni, vagy lehet szó innovációról, hogy mit szeretnénk, milyen új terméket összerakni a következő 4-5 évben. Minden vállalkozásnak alapvető célja, ha a célokat nézzük, hogy a tulajdonos által befektetett pénze hozamot termeljen. Pénzt tettünk be cégbe, hozamot szeretnénk viszont látni, de azt nem írhatjuk ki a cégtáblára, hogy tőlünk vásároljatok, hogy a tulajdonos pénze megtérüljön. Tehát ez azért nem jönnének ezért be az emberek az üzletbe, ehhez kell a misszió. A misszió tulajdonképpen a közösségnek a szolgálatát jelenti. Csak is olyan tevékenységből tudunk pénzt csinálni, amit a közösség megfizet, vagyis a közösségnek jót teszünk vele, a közösséget szolgáljuk. Tehát ilyenkor jelenik meg a misszió, amikor a közösségért is dolgozunk. És hogyha a missziót jól meg tudjuk fogalmazni, akkor bejönnek hozzánk, az emberek tőlünk fognak vásárolni, hisz ez nekik is jó. Nekünk is volt egy víziunk az alapításkor, azt mondtuk, hogy mi 2024-re piacvezetők szeretnék lenni a lapkereskedelembe. Ez egy elég nehéz feladat volt, sokat kellett dolgoznunk rajta, de elértük 2023-ba, hogy csak mi maradtunk a lapkereskedésnek a piacán, az importőri piacán. De közben meg persze szolgálni kellett a missziót is, tehát ezt csak úgy tudtuk megvalósítani, hogy közben a közösségünket szolgáltuk. Terjesztettük a magyar szót Erdélyben, hogy az emberek olvassanak, magyar nyelven olvassanak, és több millió percnyi magyar nyelvű olvasási örömet vittünk az emberek házába. Tehát ez a misszió. És ilyenkor mondjuk azt, hogy itt találkozik a misszió az üzlettel. Ez az, amikor a vállalkozó és a vevő is jól jár. Tehát ez a tipikus win-win szituáció. Jó, hogy nekünk is az üzleti elképzeléseink megvalósultak, és közben akik tőlünk vásároltak, a közösség is jól járt, mert megkapta azt, amit szeretett volna. Vízió, misszió, értékek, tehát ez az a hármas, aminek nagyon egyhangba kell legyenek egy cégen belül, és ezek át kell hassák a szervezet egészét. Ezt mindenkinek el kell fogadni, ezt szerint kell a mindennapokban dolgozni, és a vezetőnek egy nagyon komoly feladat, hogy a csapatába ezt a három szót ügyesen el tudja hinteni, hogy tudják, hogy mi a cél, amiért dolgozunk, milyen missziót szolgálunk a közösségünkkel szembe, és milyen értékek mentén dolgozunk, például mi nem csalunk adót.
Ez a témakörhöz és vízióhoz, misszióhoz, üzlethez kapcsolódik. Nemes Attila műszaki munkatársam megjegyzése, aki figyelmesen hallgatja a műsort, és itt megjegyezte, hogy egy étterem oldalán ez szerepel, térbe egy ebédre, mert ha nem, akkor mindketten éhen halunk.
Hát igen, ez a win-win szituáció, hogyha bemegyünk ebédre, akkor mi is kapunk ételt, meg a tulajdonosnak is jó lesz, könnyebb lesz az élete azt követően.
Eddig sokat beszéltünk általánosságban a stratégiákról. Ha mélyebbre ásunk, milyen stratégiákat ismerünk, hogyan lehet ezt a területet jobban szétbontani?
Több osztályozása is létezik a stratégiáknak, de alapvetően három vállalati stratégia típus szoktunk megkülönböztetni. Van az általános, a verseny és a funkcionális stratégiák. Az általános stratégia az egy nagyon-nagyon egyszerű kérdésre ad választ. Ezt kérdezzük mi is a vállalatoktól, akivel együttműködünk, hogy mit szeretne növekedni, stagnálni vagy csökkenni, mert nem mindegy, hogy ezek közül melyiket szeretne. Vannak olyan helyzetek, amikor valaki a piacról ki akar vonulni, csökkenni szeretne, akkor azt kell megszervezni, van, amikor fenntartani szeretné azon a szinten tevékenységét, ahol eddig vitte, van, aki meg növekedni szeretne. Ez az általános stratégia, ezt kell tudni, hogy mit akarunk a cégen belül. A következő a versenystratégia, ez már a marketing tudományhoz köthető. Itt alapvetően három versenystratégia van. Az első az árverseny, vagyis a legolcsóbbnak lenni, a másik a megkülönböztetés, ami azt jelenti, hogy a legjobbnak lenni, a harmadik pedig a piacszegmensre való fókuszálás, vagyis a legtalálóbb lenni a vásárló számára. Itt is el kell dönteni, hogy mit akarunk csinálni. Hogyha mi az árversenybe akarunk jók lenni, akkor ez költségkövető, vagyis nagyon a költségekre oda kell figyeljünk, ha pedig megkülönböztetésben a legjobbak, legminőségibbek akarunk lenni, akkor a minőséget kell nagyon figyelni, ha pedig a piacszegmensre akarunk fókuszálni, akkor nagyon kell tudni azt, hogy mire van szükségük a vásárlóknak. A harmadik típusú stratégia az a funkcionális stratégia, ezek a vállalatoknak a működéséhez kötődnek, vagyis hogy a vállalat egyes területeit megpróbáljuk hosszú távon összerakni, megszervezni, úgyhogy ez a vállalat működését szolgálja. Ilyen stratégiákról beszélgethetünk, pénzügyi stratégia, kommunikációs stratégia, értékesítési stratégia, vagy épp beszerzési stratégia. Ez minden vállalatnál nem kell mindegyik meglegyen, ez a vállalat mértékétől és a vállalat jellegétől is függ, hogy épp melyik ilyen funkcionális stratégiát próbálják összerakni. Ezek az alapvető stratégiai típusok, ezek mentén szoktak az egyes vállalkozások elindulni. Vannak, amik vannak nagyon jó elemzési módszerek, amelyikből fel lehet építeni ezeket a különböző stratégiai típusokat. Nem tudom, csak párat mondjak, mint a Porter Matrix, vagy az Ansov Matrix, ezeket szoktuk használni, mikor az általános verseny, vagy akár a funkcionális stratégiákat összerakjuk, tehát vannak erre nagyon jó módszerek.
Az egyik legfontosabb stratégia a növekedési stratégia, de hogyan lehet növekedni? Milyen növekedési stratégiákat ismerünk, ugyanakkor az önök vállalkozása melyiket és hogyan használja a gyakorlatban?
Hát ez így igaz, mindenki növekedni szeretne, amikor vállalkozás együtt dolgozunk, mindenki arról beszél, hogy tudna növekedni a jövőben, de növekedni többféleképpen is lehet. És el kell dönteni, hogy melyik utat választjuk ezek közül. Egyrészt van a piacbővítés, amikor vagy a földrajzi területet bővítsük, vagy új vevőszegmenseket vonunk be, például a fiatalokat, vagy idősebbeket. Másrészt van a termékbővítés, amikor újabb termékeket alakítunk ki féleségbe, vagy épp minőségbe. Vagy beszélhetünk horizontális integrációról, amikor hasonló profilú vállalkozásokat vásárolnak fel az egyes cégek, vagy beszélhetünk vertikális integrációról, amikor beszállítókat vásárolunk fel, vagy épp egy kliensünket vásároljuk fel. De van is lehet, amikor azt mondjuk, hogy diverzifikálunk, úgy növekedünk, amikor egy teljesen új, eltérő üzletágba szállunk be. Nekünk is ezek a stratégiai növekedési elképzelések a cégen belül össze voltak rakva, és jelenleg is megvan, hogy mikor mit szeretnénk csinálni. Hogy mondjak példát is, hogy azt beszéltük az adás elején, hogy akkor a Matula Média példán keresztül próbáljuk kicsit ezt a stratégiai gondolkodást közelebb hozni a hallgatókhoz. Például nekünk van egy terület, ahol stagnálás a cél, tehát azért dolgozunk, és nagyon sok időt, energiát beleteszünk, hogy a tavalyi szinten megmaradjunk, például ez a hírszerzés. szegmens, mert a hírszegmens a nyomtatott sajtóban az, amit az online nagyon elvitt, és nagyon nehéz ott megmaradni. Vagy van, ahol vertikális integrációt hajtottunk végre, amikor felvásároltuk az egyik labbeszállítónkat, a Kormin rejtvénykiadót, így most mi szerkesztjük, de ugyanakkor értékesítsük is a lapokat. De bővítettünk termékféleségbe is, hisz már nem csak lapokat, hanem könyveket, fociskártyákat, társasjátékokat és mindenféle egyebet is forgalmazunk. Sőt, mondhatnám azt is, hogy még diverzifikáltunk is, hisz egy kis tévés csapatot is összeraktunk, egy kis rádiós tudósítói hálózatot is szeretnénk építeni, de ezzel nagyon lassan haladunk, mert ezzel a diverzifikálással az a nagy veszély, hogy egy olyan területre téved a cég, amely nincsen tapasztalata, nem biztos, hogy ért hozzá, ami messze áll a core business-től, tehát a főcsapástól, és így a fókuszt el tudja vinni, és ott nagyon könnyen lehet hibázni. Tehát amikor növekedünk, nagyon fontos azt is figyelembe venni, hogy mik az erősségünk, amiről az elején beszéltünk. Van egy helyzetellemzés, melyek az erősségeink, amelyre tudunk alapozni, és ezek alapján akkor az ember el tudja dönteni, hogy piacot bővít, terméket bővít, horizontálisan, vagy vertikálisan próbál integrálni tevékenységeket. Hát így ezzel így le is kerekíteném most itt ezt a stratégiáknak a felsorolását.
Ezeket a stratégiákat különböző menedzsment módszerekkel dolgozzák ki, amelyek mind segítik a tervezést, majd a stratégiák lebontásokra kerülnek projektekre, ami már a projektmenedzsmentet jelenti. A projektek kivitelezésével már el is jutottunk a stratégiától az operatív vezetésig, de erről majd egy következő adásban beszélünk. Én köszönöm szépen dr. Geréb Lászlónak, a Matula Média Kft. Ügyvezető igazgatójának, egyetemi docensnek, hogy ma este a vendégem volt. Nemes Attila műszaki munkatársának köszönöm a pontos, figyelmes munkát, ifjú Kacsó Tibornak köszönöm a dalokat, önöknek kívánok áldott, békés hétvégét. Jó estét Erdély, jó estét Székelyföld. Dr. Geréb Lászlót és Szakács Gézát hallották.
A műsort támogatja a Biodry Románia, a nedves falak megmentője. Ha esik le a vakolat vagy salétromosak a falak, a Biodry a végleges megoldás. www.biodryromania.ro. A műsor támogatója a Bob Pékség. Igazi kézműves házi kenyér, amit minden falatban érzel. Bob, a hagyomány íze.